Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött. Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, a következő adások egyikében sorsolunk, tehát majd kiderül, hogy értékes Keleten-nyugaton ajándékot kinyer a támogatóink közül, patreon.com/keleten-nyugaton egyébként itt lehet hozzánk csatlakozni. Támogatói közösségünkhöz ugye $1 havonta a minimumait be lehet állítani, és abszolút rátok bízzuk, hogy ez milyen összeg, és nagyon szépen köszönöm, nem tudom, hogy itt a kis elemzések hatására is, amit írok a playoffban, de most az elmúlt két napban többen is állítottatok az összegen felfelé, úgyhogy az ilyeneket ritkán köszönjük meg, de most ezt is szeretném megtenni. És ma egy rakat témánk van, ilyen apróságok, csak azért ebben a mai adásban szerettünk volna ezzel haladni, hogy aztán még a playoff előtt még így is egy hatalmas adás lesz, a legtöbb párharcot beharangozzuk, de ma is már két párharcot beharangozunk, lesz két búcsunk, és beszélünk a két megmaradt play-in meccsről is, úgyhogy így bőven lesz téma. Ehhez pedig segítségül hívtuk kedvenc szakértőnket, aki az edzői szakmából érkezik, ő pedig nem más, mint Coach T, Gedei Tibor. Szia Tibi!
Szia, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát egy kulisszatitót azért áruljunk el, hogy olyan korai időpontban vesszük ezt fel, így a play-inre való tekintettel, hogy senki más nem vállalta, csak én szerintem az országból ezt a kelést így négy meccs után alvás nélkül.
Én is üdvözlök, Tibi. Azért ezt nem mondjuk be, hogy ez a nagyon korai időpont micsoda, mert tudom, hogy ti, ha itt megengeded Gábor, hogy többes számot használok, ti egy kicsit más időszámításban vagytok, mint én, vagy úgy általában az átlag
emberek. Amerikai időszámításban vagyunk, igen. Én azt hiszem, hogy akkor lassan és biztosan kezdjünk el elbúcsúzni a két már meglévő kiesőnktől, és az első, aki kiesett, az a Golden State Warriors volt, ami Tibinek ugye az egyik kedvenc csapata, úgyhogy abszolút Tibi, hozzádobnám a szót, hogy a Golden State Warriorsnak így nagyon hirtelen véget ért a szezonja, bár ez egy play-inbe természetesen benne van, nem is volt valami fényes, azt gondolom ez az utolsó meccs, viszont például az utolsó másfél hónap az fényes volt, jó dolgokat mutatott a GSV. A nagy kérdés az az, hogy ez a szezon szerinted így lezárta-e ezt a dinasztiát, mert azt hiszem, hogy eléggé sokan ezt a frázist pufogtatták, vagy írták. Nem akarom azt mondani, hogy pufogtatták, mert sajnos lehet, hogy igaz ez a frázis.
Őszintén szólva nem igazán olvastam, hogy mit írtak a Warriorsról, mert nyilván első körben magamba kellett lezárni ezt a korszakot, és én nekem ez nagyjából sikerült is. Az, hogy kiestünk a play-in első meccsén, az azért nem hatalmas meglepetés, hiszen ezért ezek coin flip meccsek. Tisztában voltunk vele, hogy ugye a playoffra körülbelül ilyen 25% van, hiszen hogy a két coin flipet játszol egymás után, és mind a kettőt meg kell nyerni, akkor ugye nem néz ki számolni, hogy 25% esélyed van, hogy idén még a csapatodat látod a playoffba, úgyhogy erre a reális esély is volt, de nyilván tudtuk, hogy viszonylag kicsi. És hát összességében nagyon-nagyon felemás szezon zártunk. Én úgy gondolom, hogy az a pont, amikor éreztem, hogy ebből nem lesz playoff, ez a Chicago Bulls ellen volt, amikor Steph Curry megsérült, azt hiszem a Bulls ellen sérült meg, és ugye akkor volt egy ilyen Bulls-Spurs meccs egymás után, és utána a Spurs-től is ki tudtunk Curry nélkül kapni. Ez volt az a pont, amikor éreztem, hogy igazából, ha be is jutnánk valami csoda folytán, itt egy kört is menni a playoffba, szinte szinte-szinte csoda kategória lenne. Egyébként nyilván nem lehetünk összességében elégedetlenek, teljesen mindegy, hogy idén mi történt, egy dinasztiát láttunk, egy olyan kort láttunk, akiket lehetett szeretni, lehetett nekik szurkolni, rengeteg örömet okoztak, és igen, idén is voltak olyan szakaszok, akár személyekre bontva is, Green, amikor épp nem verekedett, nem őrült meg, nem ölt meg senkit, és hajlandó volt a kosárlabdával foglalkozni, akkor bizonyította, hogy még mindig egy elitvédő, aki idén valami csoda folytán elkezdett elképesztően jó triplát dobni. Hogy miért nem dobott rá többet, és hogy miért csak az első negyedbe dobott rá kis túlzással, azt mondjuk én a mai napig nem értem, de biztos, hogy van rá válasz. Ugye Curry-nél láttuk, hogy még mindig fantasztikus játékos, de azért valljuk meg őszintén, hogy ő már valószínű nem elég jó játékos, hogy egy bajnok csapatnak a első embere legyen. És hát ugye Thompsonra a legnehezebb pozitívumokat találni, de hát muszáj pozitívumokat keresni, hogy a Thompsonról beszélünk, és neki itt az utolsó 8-10 meccse az egész jó volt, kivétel hát ugye a play meccs, ami tragikus volt, ugye 10-ből 0 mezőny. Szóval igen, a magot bontani kell, és teljesen új vizekre kell áteveznünk, és jelenleg még nincs előttem, hogy ezt hogy fogjuk kivitelezni, de itt szerintem rebuildnek egyáltalán nincsen értelme.
Hát igen, ez alapvetően egy nagy kérdése lesz ennek a pár percnek, amíg róluk beszélünk, de még egy másik oldalról is nézzük meg ezt a sztorit szerintem. Zoli, akkor ezt hozzád intézném ezt a kérdést, hogy a biztató dolgok között egyértelműen ott volt szerintem. Hát Moody nem annyira, de Kuminga és Podzsemski igen. És egyik sem olyan tehetség, akire majd a következő nagy Golden State-et fel lehet építeni, de mind a kettő olyan tehetség, aki a következő jó Golden State-ben akár kezdő lehet. Szerintem nekem ez legalábbis kiderült ebben a szezonban, és hogyha van úgy igazán pozitívum a jövőre nézve is, akkor ők ketten azok.
Itt a kulcs szó az a ha, amit mondta, hogy ha van pozitívum ennek a szezonnak, akkor azok ők igen. Nehéz szerintem azért egyértelmű pozitívumként gondolni rájuk, vagy maximum csak ebben a kontextusban, hogy legalább nem minden rossz, mert egyébként a Warriors dinasztiájának szerintem egyértelműen vége. Igazából, ha nagyon őszinték vagyunk, akkor már tavaly egyértelműen vége volt. Az a 2022-es bajnoki cím egyébként minden idők egyik legváratlanabb és legnagyobb sikere szerintem, ahol Curry végleg bebetonozta magát, mint egy valószínűleg top 10-es minden idők játékosa. Én nem tudnám őt kihagyni ma már az én top 10-emből, hogyha 10. helyre kell raknom, akkor 10. helyre, de biztos, hogy beletenném. Egyébként, ami szép volt, az nagyon szép volt, az ezen túl nem sok pozitívum van jelenleg, eléggé, és a nyilatkozatokból is ezt leszűrhetjük, hogy a Warriors azért nagyon erősen, már most szerintem a purgatóriumban van, de ott is szeretne maradni a nyilatkozatok alapján, vagy úgy fogalmazhatunk, hogy nincs más választása, mint ott maradni, mert Steph Curry még legalább 2-3 szezont akar játszani magas szinten, és amit Tibi mondott, az a maximálisan egyetértek, Curry ma már nem olyan jó, hogy egy bajnokcsapat legjobb játékosa legyen, vagy ha esetleg még idén lett volna olyan jó, akkor egy nagyon specifikus kerettel kellett volna körbevenni, ami a Warriorsnak egyszerűen már nem volt meg. Viszont én feldobnék egy olyat is, és nem muszáj sokat beszélgetnünk róla, de szerintem alapvetően már coaching probléma is van. Szerintem körbe lefáradt ebbe a rendszerbe, és vagy eleve egy kicsit túlértékelt volt, de az, hogy feladnak 15 támadó lepattanót, eladják a labdát 16-szor, üres triplák, tömkelegét dobja a Kings, ez szerintem nem feltétlenül csak öregség, hanem mind-mind coaching, és én úgy érzem, hogy még ha nem is nyilatkozták ezt a feltétlenül, de szerintem elveszítette már ugye az öltözőt egy kicsit Kerr, és hát azért nála az amerikai válogatott tevékenysége kapcsán is lehet felhozni érdekes dolgokat, tehát Kerr mindig csinált fura dolgokat, és egészen visszamehetünk, emlékeztek a David Lee Draymond Green dologig, hogyha Lee nem sérül meg, akkor lehet, hogy még 2 évig nem játszik, és nem kerül elő Draymond, tehát nem akarom nyilván leszarozni úgymond a hagyatékát Körnek, meg én nagyon szimpatikusnak találom, de azért nála kell, hogy legyen egy olyan faktor szerintem, hogy jó helyen volt jó időben.
Sőt, én és Tibi, itt kíváncsi vagyok a véleményedre, én azt is nagyon megnézném, hogy Kerr mit kezd végre akkor, hogyha nincs Curry a kezei alatt, és persze mondhatjuk az amerikai válogatottat, de ott nyilván volt egy hónapjuk felkészülni, az nagyjából arra volt elég, hogy fizikailag felkészüljenek, és a csapat így megszokja egymást, szóval nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk ott tetten érhetjük azt, hogy akkor Curry alatt milyen kosárlabdát játszana egyébként egy nem Curry-re épülő csapat, de kifejezetten megnézném ezt, és abban se vagyok biztos, hogy nem tenne jót Curry-nek egy év pihenés mondjuk, mielőtt egy másik csapatnál lát munkához. Nem tudom, Tibi, te ezzel így egyzőként hogy vagy?
Én Kerrt ugye viszonylag sokat kritizáltam ahhoz képest, hogy Warriors Rooker vagyok, amikor Toronto ellen elveszített döntőbe kezdtem el, amikor a a rotációja nem tetszett, és hát az egész év nem tetszett most se, hiszen szerintem, hogy ennek a Warriorsnak volt idén bármi pozitívuma, szakmai pozitívuma az az, hogy ez egy eléggé mély keret volt, és sok olyan játékos volt, akit egy-egy mérkőzésben elő lehetett venni speciális szerepbe, és nem igazán alakult ki az a 7-8 fős mag sem, hogyha az egész szezon nézzük, akikre úgy lehetett volna támaszkodni. Illetve hát azzal védem, hogy ugye amikor a három top játékosod, nem a három legjobb, hanem a három top játékosod ugyanaz éveken keresztül, akkor nagyon-nagyon nehéz azért a szisztembe belenyúlni, és nagyon nehéz a szisztembe beépíteni olyan játékosokat, mint például Kuminga, hiszen miatt azért sok mindent át kell alakítani, és ahogy ezt meg is lépte, ugye az egyik az egy olyan dolog volt, hogy Kuminga játszott pick and roll-okat Currynek, illetve Thompsonnak az elzárásaiból. Ez egy teljesen új dolog volt, ezt szezon közben hoztam, és az egész jól működött. De igen, összességében én is azt mondom, hogy talán Kör így mostanra egy icipicit elavult, nem tudott megújulni, hiszen a keret se adott rá lehetőséget. És az, hogy mi van benne igazán, hogy ő milyen edző igazán, az tényleg azt mutatná meg, hogyha ő most vagy újjáépíteni az egészet, vagy elmenne majd máshova. Tehát ugye ne vegyük el tőle, hogy attól még ő egy négyszeres bajnok edzőként pontosabban, és ugye tényleg rengeteg örömet okozott nekünk, de nagyon-nagyon sokat kritizáltam én is. Illetve ugye tagja vagyok én is a Warrior szurkolói csoportjainak, és hát ott folyamatosan egész éve körszíták kis túlzással, és hát sajnos jogosan. Egyébként én nem látom azért annyira szörnyűnek a helyzetet, akkor látom a szörnyűnek a helyzetet, amikor bebizonyosodik, hogy tényleg együtt akarjuk tartani ezt a kort, és tovább akarjuk ütni ezt a vonalat. Ha esetleg valami csoda folytán egy teljes fiatalítás lenne, és átmennénk tankba, pedig nem vagyok egy tankhívő, akkor azt mondom, hogy azért van 5 olyan fiatal játékosunk, akiket azért megnézték majd a jövőbe, és hát ezekhez majd draftolni kell, ezekhez majd igazítani kell a keretet, és akkor egy, nem tudom, 3-4-5 év múlva ismét szurkolhatunk nagy meneteléseknek, de hogyha ezt most elódázzuk, akkor egy picit szomorú leszek, mert idén is már baromi nehéz volt néha leülni, és elhinni azt, hogy ennek az egésznek lehet egy pozitív kifutása.
És ez egy óriási kérdés egyébként, hogy van-e egyáltalán olyan opció, hogyha valamilyen oknál fogva ez megtörténne, nem tudom, a vezetőség fejében, hogy oké, rendben, indítsuk újra, hogy szétcseréled ezt a csapatot. Mert ugye alapból Klay Thompsont most el lehet engedni, oké, de ha Klay Thompsont elengeded, ugye nem lesz még pénzed arra, hogy itt a helyére bárkit szerez. Habár ezen a ponton, ugye korábban Zoli, te kijelentetted az adásba is, hogy nagyjából egy Malik Beasley szintjén van Klay Thompson, hogyha ez igaz, akkor lehet, hogy mondjuk ilyen típusú játékost lehet szerezni. Viszont Curry még biztosan cserélhető, szerintem csak meg kell találni a megfelelő csapatot. Curry még biztosan cserélhető, érte még értéket is kapsz, de Wigginsnél már ott vagy, hogy hát Wiggins, már szinte te fizetsz, hogy átvegyék, de nem valószínű, hogy értéket kapsz érte. Draymond Green kivállalja be, ki az a speciális csapat, ugye itt Zoli, kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, hiszen mégiscsak a Dallasszal kapcsolatban merült fel leggyakrabban a neve, aki esetleg bármit is hajlandó adni érte, úgyhogy azért ezek ilyen nehéz, meg kérdéses dolgok, hogy egyáltalán reális-e az, hogy egy ilyen szétcseréled a csapatot, vagy egyszerűen addig folyamatosan csinálod ezt a play-in-ér mész, és play-in csapatot csinálsz dolgot, amíg Curry azt mondja, hogy oké, én még szeretnék itt minél jobb lenni.
Ez nagyon jó kérdés, mert számomra teljesen egyértelmű, hogyha Curry azt is mondja, hogy figyeljetek, én még mindig nagyon jó játékos vagyok, építsetek, vagy legyen egy normális csapat körülöttem, abban a csapatban már, tehát nincs ott egyszerűen Klay Thompson. És Kör már ugye persze ellen lenyilatkozta, hogy nagyon reméli, hogy Klayt vissza tudják vinni, még mindig mind a hárman nagyon jó játékosok. Szóval ez az alapvető problémám, hogy lehet, hogy itt Kört is szépen meneszteni kéne, mert a Kör ott marad, akkor Kör valószínűleg megpróbálja ugyanezt a dolgot csinálni, mint tavaly. Tehát, hogy van erre egy jó angol mondás, hogy összegyűröd azt a bizonyos, nem tudom, fekáliát nevezzük így, és ugye a falhoz vágod, és reméled, hogy ott megtapad. Tehát, hogy miért tapadna meg ugyanez a szar már, bocsánat, hogyha idén is már ez lecsúszott, és remélem, hogy így vizuálisan elképzeltétek ezt a falat, mert én igen. De a lényeg, hogy el kell engedni Klayt, szerintem teljesen egyértelmű, én az emeléért sem tartanám meg, szerintem nem éri meg ma már ő az emelét sem, mivel ő emeléért is csapdajátékos, tehát úgy vagy vele, hogy úgy csak 10 milliót kell fizetnem, és még az üres triplákat mindig bedobja. Igen, a tök üres triplákat bedobja, csak ugye már nem tudják neki megteremteni ezeket a helyzeteket. Ez az egyik. A másik pedig, hogy védekezésben teljes mínusz ma már, és egyszerűen még ha 10 milliót is keres, akkor se raknád be, vagy nem szabadna legalábbis berakni, mint láttuk már egy kiki meccs, playoff kontextusú, vagy playoff-szerű meccsen a pályára. Tehát, hogy igazából neki pályára se kellene lépnie, ha a Warriors küzd a playoffért, ami ezen a nyugaton én nem látom őszintén, hogy hogyan lesz lehetséges. Play-inért persze küzdhetnek jövőre is, de hát nem tudom, hogy mitől lenne más a végeredmény, vagy esetleg az lehet más végeredmény, hogy nyernek egy play-in meccset, és akkor bejutnak, és akkor kiesnek az első körbe simán. Ezen a ponton szerintem az egyetlen normális megoldás az egy rebuild lenne, mert retool az, én nem nagyon látom, hogy hogyan lehetséges Steph Curry minőségi retool csinálni. A jelenlegi piacon nincsenek meg egyszerűen hozzá az eszetek.
Tényleg ilyeneken gondolkozok, hogy valami sign and trade, és akkor behoznak, mint egy DeRozan tudnak behozni a Durant szerepre, úgymond, de akkor a sign and trade-ben nyilván adni kell valamit, szóval, hogy még...
Ez kemény lenne, ezt így, csak így ismételjük meg, DeRozant a Durant szerepre, ez így jó lenne, igen. Ezt hát mindenképp igen. Csináljuk.
Ja, csak azon gondolkozok, nem javasolva ezt a Golden State-nek, hogy őnekik még mi járhat a fejükben. Mindegy, szerintem mind a hárman azért hasonlóan gondolkozunk a dologról, és közben meg jól tudjuk, hogy azért ezt még meg fogják próbálni egy-két éven át, szóval most lehet, hogy jön egy csúnyább egy-két év. Nyilvánvaló, hogy ez a csapat egyre kevésbé fog tudni védekezni. Ahogy Green szépen lassan centiről centire esik vissza ebbe a tekintetbe, úgy fog az egész csapat is, mert oké, hogy Kuminga, meg Moody, meg Podzsemski, mindannyiuknak vannak pozitívumaik védekezésben, de értjük azt, hogy, és láttuk főleg, amikor Green kiesett, hogy az ő jelenléte mit jelent, szóval ez önmagában így azt garantálja, hogy egyre lejjebb csúsznak, és most arról ne is beszéljünk, hogy Curry, hát most ebbe a szezonba gyakorlatilag alig hiányzott, és ezért nála nem ez a rutin, hogy finoman fogalmazzak, tehát ha itt mondjuk másfél hónapot hagy ki, akkor a Golden State Warriorsnak jövőre a play-inre se lesz esélye. Azon a nyugaton, amiben már alulról majd jönni akar például a Memphis alóluk, amiben a Houston jönni akar majd alóluk, és a fölöttük lévő csapatok pedig nem várhatóan nem lesznek gyengébbek. Úgyhogy igen, ez a problémája a Golden State Warriorsnak, de most búcsúzzunk el a másik kiesőnktől is, az Atlanta Hawks-tól, amelyik, hát bár nem ilyen idős csapat, de teljesen hasonló problémái vannak, és akkor itt most először Zoli téged szólítanálok meg, szóval beszéltünk erről szezon közben is, de ugye azt látszott itt most, amikor Trae Young kiesett, hogy ez a csapat nagyjából hasonló szintet tudott hozni, mégpedig úgy, hogy rosszabb lett támadásban, oké, de jobb védekezésben, és nyilván Murraynek meglehetősen jó szezonja volt, tehát ezt ne vegyük el tőle, DeJounte Murray egy jó szezont futott. Na most, ekkor aztán azt a következtetést vonják le nagyon sokan, hogy hát akkor Trae Youngot kell elcserélni. Van, aki meg azt mondja, hogy nem, még mindig Murrayt kell elcserélni. De az fel sem merülhet, gondolom, semmelyikünkben sem, hogy ezt itt még egyszer így visszafuttatod, mert ennek tényleg nincsen semmi értelme.
Hát nagyon remélem, hogy nem. Ha van a Warriorsnál is talán ilyen még inkább a purgatórium felé hajtó csapat az egyértelműen az Atlanta Hawks, és itt nyilvánvalóan még szomorúbb a helyzet abból a szempontból, hogy ők egy fiatal, azt mondtam, hogy fiatalabb csapat, de igazából a Hawks még mindig egy fiatal csapat, és hát nem voltak meg messze azok a nagy sikerek, mint a Warriorsnál, ugye egy kifutott konferencia döntő volt a legjobb eredmény, ami egyébként nagyon szép eredmény volt, de hát egyértelműen kifutott, már akkor is tudtuk, hogy kifutott, és hát azóta még egyértelműbbé vált. Ha van csapat, amelyiknek tényleg kötelező minimum egy retool, Trae köré, de ha nagyon őszinték vagyunk, akkor inkább egy teljes rebuild, az az Atlanta Hawks, és én azért félek tőle egyértelműen, hogy a retool sem feltétlenül fog megtörténni.
Hát ugye itt ha Trae Curry éri túl azzal, akkor Murray-t cseréled el. Fú, ezt nem tudom, meg el kéne cserélni lassan Capellát. Azt így is, úgy is. Tehát úgy gondolom a retool és a rebuildben is el kéne cserélned Capellát, mert ő már nem tudja egy személyben megcsinálni azt, hogy felemelje a védekezésedet. Az 2-3 évvel ezelőtt még megtörtént az Atlanta Hawksban, most már ez nem megy neki, és hát egy kicsit irreális elvárás is, azt gondolom. És nyilván Jalen Johnsonon kívül mindenkinek érinthetetlennek kéne lennie, hogyha rebuildelsz. Na most ez a szezon, miért jutunk erre a következtetésre? Mert ebben a szezonban az Atlanta Hawks gyakorlatilag nem tudott összerakni egy olyan hónapot se, amikor folyamatosan jók voltak. És Tibi, itt hagyd tegyem fel azt a kérdést, hogy szerinted is úgy van-e, mint ami nekem most itt a hipotézisem, hogyha egy csapat egy rövid időszakra sem tud összeállni, úgyhogy hogy produkáljon egy, nem tudom, egy jó futást, egy jó 8 meccset akár, akkor az valószínűleg azért van, mert erre egyáltalán nem is képes a keret.
Hát igen, ez a keret az azért diszfunkcionális ilyen szempontból, és hát ugye a Warriorshoz képest nagy különbség az, hogy a Warriorsnál úgy beszélünk kudarcról, hogy azért 46 meccset nyertek az alapszakaszban, Hawks meg 36-ot, és nem tudjuk megvédeni ezzel őket, hogy de hát nekik nem kell annyit, mert ugye egy gyengébb keleten játszanak. Én is úgy gondolom, hogy itt ennek a koncepciónak ennek lejárt az ideje teljes mértékben, és az, hogy milyen irányba indulnak el, hogy most Ján köré kezdenek el építkezni, vagy Möré körül, én szerintem egyik kifutás se lehet jó. Lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha valami teljes rebuild jönne, és nem ritúl, mert Jalen Johnsonon kívül nem igazán látok olyan játékost, aki mondjuk számomra itt most jelenleg érinthetetlen lenne, viszont olyan szempontból meg jobb helyzetben vannak, hogy ezeknek a játékosoknak talán most még azért van értéke, csak hát nem tudom, atlantai vezetőként be lehet-e azt vállalni, hogy felépítettünk valamit a semmiből, ami egyébként néha úgy tűnt, hogy majd működni fog, lassan kezd kiderülni, hogy nem működik, és most építsünk egy teljesen új dolgot. Ezt azért nagyon-nagyon nehéz lehet most így kimondani és felvállalni, pedig hát ugye látjuk, hogy ez a helyzet.
Az segíthet mindenképp, hogy azért itt volt egy vezetőségváltás, tehát ugye Schlenket felfele buktatták, most már Landry Fields ül ott, tehát azért én azt gondolom, hogy legalább az arcvesztés nélkül meg lehetne próbálni.
És hát igazából nagyjából kötelező is lenne, mert most még tényleg be tudnának ezekért a játékosokért olyan asszetteket gyűjteni, akikkel azért el lehetne indulni egy idő után az építkezésbe felfele, és nem az eredményekbe felfele. De
simán szerintem Bogiért is most kapnál elsőköröst még.
Abszolút, szerintem is. Hát itt most van...
Hunterért lehet, hogy kettőt nem biztos, Trayért hármat.
Tray kb. 3-4 elsőköröst ér még, mármint ennek megfelelő értéket,
Hunter
igen.
Már nem ér kettőt, mert egy ponton lehet, hogy lett volna két late first értéke, de most már nem.
Most már nem, igen, de ez nem. Abszolút így van, tehát ezeket be lehet váltani, tehát a kasszához lehetne fáradni, és megkapnád azokat a mondjuk sorsjegyeket, főleg, hogyha a pikkekről beszélünk, akkor szerintem ez egy kiváló hasonlat, amivel aztán utána megpróbálsz érvényesülni. Én is így gondolom, hogy itt most ez a lehetőség, ez adott az Atlanta Hawks számára. Na most azért ezt nagyon ritkán látjuk, tehát tudjátok ezt a teljes újrahúzást egyszerre. Még az a Utah Jazz is, amelyik gyakorlatilag egy nyár alatt elcserélte a két franchise játékosát. Még annak is... Hogy is mondjam, csak látjuk, hogy évekbe telik, hogy igazán lebontsák a csapatot. És ő érkezett egy Markkanen, és aztán majd azért lassan őt is el kéne cserélni, tehát pedig Danny Ainge-ről tényleg nem lehet elmondani, hogy szórakozik, meg szarra gurigázik, mert nem. Szóval én azt hiszem, hogy itt most ez lassan kezdődik majd meg, tehát ha mit várok, a realitások, az az, hogy vagy Trae Youngot, vagy DeJounte Murrayt elcserélik, és akkor a következő szezonban is futnak egy ilyesmit, ilyen tizedik hely környékét, és aztán akkor fogják levonni a következtetést, hogy hát mi hát megpróbáltuk így is, de hát nem megy. Úgyhogy akkor most jöhet a teljes rebuild, szerintem ez vár most az Atlanta Hawksra. Nem tudom, hogy egyetértetek el, Zoli.
Én is valószínűleg tartom ezt, igen, pedig szerintem a másik megoldás lenne jobb, tehát letépni ezt a sebtapaszt nagyon gyorsan, és új lapot nyitni. De valószínűbb ez igen, hogy milyen relatíve tradicionálisabban próbálják megcsinálni, és így lépésről lépésre, hogy jaj, ne csináljunk rossz dolgot, ne roncsunk el mindent így egyszerre, meg annak van is egy ilyen optika szempontjából is, ugye, szia Szemi, hogy ezt jobban be lehet adni a nézőknek is, hogy hát azért megpróbálunk, még fontos nekünk, fontosak a nézőink, hogy maradjunk azért relatíve jók, legyünk play-in esélyesek, stb. Közben meg azért tudjuk, hogy ez általában nem nagyon vezet eredményre, se rövid, se közép-hosszú távon.
Igen. Még egyetlen egy dologról kéne szerintem velük kapcsolatban beszélni, ha már így például Kobe Bufkint így nem láttuk egész szezonban, szóval, hogy azzal például nem vagyunk beljebb, hogy őt megítéljük, de Jalen Johnsont láttuk, és Tibi, tudom, hogy neked is, meg Zoli, neked is egyébként, szóval mindhármunknak egy ilyen kis kedvencünk lett. Egy olyan wingről van szó, aki nem csak azt mutatta meg, hogy tud pontot szerezni ebben a ligában, és fejlődött a triplája, hanem azt is mutatta, hogy nagyon jó védő, és az abszolút meglepetés az a passzjátéka, azt gondolom. Szóval milyen típusú játékosnak várat, hova lövöd be őt, Tibi?
Fú, nagyon nehéz most hirtelen kompert hozni hozzá. Nyilván elképesztő százokkal rendelkező játékos, aki a pálya minden részén nagyon-nagyon dinamikusan fejlődik, és még csak 22 éves. Én megmerem kockáztatni, hogyha mondjuk ez a tripla volumen egy picit meg tudna nőni, és még azt sem mondom, hogy stabilizálódnia kéne, hiszen ez a 36, közel 36% azért ez nem olyan rossz, akkor itt azért egy többszörös All-Star játékos látunk most kibontakozni, és egyébként nyilván ő a fény az alagút végén, és ezért mondtam, hogy valószínű köré kéne elkezdeni valahogy építkezni, mert nála például már most sokkal nagyobb potenciált látok arra, hogy egyszer egy igazán komoly csapatnak legyen egy igazán komoly játékosa, mint mondjuk Trae Youngnál, akinél én soha nem láttam, főleg a védekezése miatt az, hogy egyszer ők majd, nem tudom, igazán sikeresek lehetnek vele is, és mondjuk 5-6 éven keresztül konferencia döntő lehet az elvárás velük szembe. Úgyhogy nem tudok hirtelen kompert hozni, mert nagyon speciális játékosról beszélünk, de leginkább tényleg a száz miatt, hiszen 2 méter 7 centi vagy 6 centi, aki folyamatosan erősödik ugye fizikumra is, elit védő, mindent tud, a playmakingje rengeteget fejlődött, és mondom, még csak 22 éves.
Én azt mondanám, hogy egyébként egy szegény ember Kawhi Leonardját látjuk benne. Kicsit hasonló típusú játékos is, aki kihasználja ugye így az atletikus képességét. Nyilván nem tökéletes a komp, és nyilván nem is azért mondtam, hogy szegény ember, mert nem lesz Kawhi szintjén, de valami ilyesmi gyakorlatilag, és mondjuk amikor eléri a maximumát, akkor simán belelátom azt, hogy egy bajnok csapat második legjobb játékosa. Ez egy nagy ha, tehát ezt el kell érni. Ez Zoli, mit szólsz?
Én All-Star-t most már abszolút látok benne, többszörös All-Star-t, 2-3-szörös All-Star-t. Jelen pillanatban ide lőném be ezt a, nem feltétlenül a legmagasabb lécet, de ez a várható. Tehát ez most már részemről elvárás felé, hogy egy 2-3-szörös All-Star legalább legyen. A következő év lesz vízválasztó nála egyértelműen, amikor akár egy mini retool után, vagy egy nagyobb retool, vagy nyilván egy rebuild után, akkor teljes mértékben a kezébe adnak a labdát. Hogyha mini retool lesz, akkor is biztos, hogy sokkal többet lesz a kezében a labda, és mondjuk talán már elérheti az idei Scotty Barnes usage-ét, vagy talán annál egy picit kevesebb, de azért neki már hasonló statisztikákat kellene hozni. Nyilván nem minden szempontból, például a lepattanózás, vagy terén nem feltétlenül, de úgy egyébként. Engem kicsit rá is egyébként emlékeztet, egy kicsivel kisebb, de hasonlóan jó all-around játékos lett belőle. A Kawhi komp se rossz egyébként, hogyha hozzáteszük, és hozzátetted, hogy nagyon szegény ember, vagy szegény ember Kawhi-ja lehet, ilyen max potenciál, igen.
És én még Bogival kapcsolatban annyit így előre elárulnék, bár ezt ugye az NBA díjakat majd szépen lassan mi is egyenként osztogatjuk ki a következő adásainkban, főleg amikor már benne vagyunk a playoffban, hogy egy díjat én ide Atlantába jelölni fogok. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinél versenyben lesz Bogi az év 6. embere díjáért, de nálam megnyerte ezt a díjat. Nyilván Naz Reed-del továbbra is a verseny, tehát ez nem nagyon változott, még Monk szólhat bele, de gyakorlatilag ezt, amikor legutóbb foglalkoztunk ezzel februárban, akkor is már így gondoltam, és azóta se változott, szóval például Boginak egy fantasztikus szezonja volt, tehát azért itt voltak pozitívumok, csak ezeket a pozitívumokat jelenleg nem tudod jövőbeli eredményekre instant váltani, hanem inkább csak sorsjegyekre. Úgyhogy ennyit gondoltam még a Hawksról. Mind a hárman mondjunk fél-fél percet arról, hogy mit várunk a play-innek a második körétől, kezdve mondjuk a New Orleans Pelicans és a Sacramento Kings összecsapásával, és ha megengeditek, akkor kezdem én. Zion Williamson valószínűleg nem lesz, hogyha ez igaz, akkor innentől szerintem a Sacramento az esélyesebb, annak ellenére, hogy a Sacramentónak brutálisan rossz meccsap a New Orleans, de pont Zion miatt végig is verték őket már az alapszakaszban is, és én azt hiszem, hogy ott a hazai pálya sokat fog dobni a New Orleansnak, a Sacramento ettől függetlenül. Ha máshogy nem, akkor egyáltalán azzal, hogy van egy olyan shooting, illetve van egy olyan irányító, akivel egy bizonyos szinten ők tudnak támadni, tehát meg fogják dobni azt a nem tudom 110-115 pontjukat, és emellé viszont, hogyha egy közepesen kompetens védekezést összeraknak, akkor itt CJ McCollum meg Brandon Ingram nem fogja tudni tovább rugdosni a New Orleans-t, úgyhogy Sacramento sikerre számítok. Tibi?
Hát egyetértek minden szavaddal. Igazából még az a közepesen kompetens védekezés is ilyen kérdőjeles, mert nem tudom a Pelicans, hogy fog támadni Zion nélkül. Picit sajnálom is, mert amit az előző mérkőzésen csinált, az annyira fantasztikusan jól nézett ki, hogy tényleg így elképzeltem, hogy hát ha a play-off-ba ezt végig kell néznem, akkor azt azért el tudnám viselni. Így viszont úgy érzem, hogy a Pelicans kezében nagyon kevés fegyver lesz, hogy túl tudják dobni ezt a Sacramentót, akik, hogyha valamiben jók, akkor tényleg az, hogy rengeteg pontot tudnak a táblára tenni, rengeteg kinti dobásuk van, és szerintem is a Fox faktor fog dönteni, hogy a Sacramento továbbjutást várok.
Zoli?
Akkor van esélye szerintem a Pelicansnek, hogyha ha McCallum hoz egy régi meccset gyakorlatilag, de az Ellis Mitchell Fox trió ellen, akik gyönyörűen limitálták a Steph Clay duót, és itt inkább nyilván Steph-et kell kiemelni, az, hogy Clay-t limitálták, az nem feltétlenül egy akkora fegyvertény. De hogyha McCallumot leveszik a pályáról, az az Ingrammal, aki nem rég jött vissza, egyszerűen nem fognak tudni annyi pontot találni, még akkor sem, hogyha mondjuk Jonasnak lesz egy nagyobb meccse, mert neki egyébként nem annyira rossz, ha egyéni meccsapokról beszélünk, neki nem annyira rossz meccsap Sabonis, nehezebb nála, azért be tudja őt tolni, ha egy 18-20 pontot dob Jonas, akkor, tehát valamelyik kell hozzá, egyszerűen nem fog tudni, ahogy mondtatok, egyébként elég pontot találni. A Pelicans nyilvánvalóan segít azért, hogy hazai pályán vannak, és a Kings is azért nagyon-nagyon inkonzisztens volt az elmúlt hónapokban, a védekezésük azért bármikor széthullhat, tehát simán benne van, hogy a Pelicansnál mondjuk 3-4-en ilyen 15 pontot dobnak, szoktak időnként azok a meccsek lenni, ahol senki nem dob 30 pontot egy csapatból, de 4-5-6-an dobnak ilyen 15 körül, és agyonverik a másikat, tehát azért erre is én látok némi esélyt, hogy a Kings védekezésben megint teljesen szétzuhan, de ilyen 55-45% esélyt adnék nekik, és a 45% az nyilván azért nagyon-nagyon erős szerintem a Pelicansnak ahhoz képest, hogy ugye nincsen Zion, de a hazai pálya és a Kingsnek ez a időnként totálisan széteső védekezése azért ez mondatja velem, hogy kb. Ilyenek lehetnek az esélyek.
Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amikor a Miami és a Bulls párharcát akarjuk megjósolni, ugyanis Jimmy Butler megsérült, mondjuk sérülten végigjátszotta a meccset, de ugye mi van akkor, hogyha most elmegy szépen Emery-re, és kiderül, hogy ott valami részleges szakadás van a térdében, és annyi volt. Mert hogyha ez így van, akkor egy meccsen attól még tovább juthat a Miami, csak szerintem amúgy sem lenne relatíve túl sok esélye a Bostonnal szembe, de így aztán meg nem tudom, hogy van-e értelme ugye kimenni a playoffba. Nem arról lesz szó, hogyha esetleg Butler nincs, akkor a Miami nem akarja legyőzni a Bulls-t. De egyébként nyilvánvalóan nem is lesz annyira esélyes, mint amennyire lenne. És ez a Bulls, legalább annyit elmondhatunk róla, mert egyébként ez a Bulls-Atlanta meccs, ez egy úristen, tehát egy alapszakasz meccs volt. A három play-in meccs mellé bekeveredett egy alapszakasz meccs, tehát egyszerűen a védekezés színvonala nem ütötte meg azt, amit itt meg kell, hogy üssön, de a Bulls egyébként képes védekezni. Tehát ez a csapat, ha máshogy nem is, legalább azt elmondhatjuk, hogy jó perimétervédőkkel rendelkezik, és nyilván az Adebayo Vucevic párharc az egészen elképesztően a Miami-nak áll, viszont azt gondolom, hogy a Miami-nak a pontszerzési lehetőségei azok lehet, hogy Adebayo-ba ki is merülnek, főleg, hogyha Butler nincs, vagy ha sérülten játszik, nagyon jók ezek a perc, tehát Dosunmu is fantasztikusan védekezett most is, és Caruso-t nem kell ilyen szempontból bemutatni, bár egyébként ő is megsérült egy picit, szóval nagyon nehéz ezt az egészet megjósolni, de én most azt a bátor jóslatot teszem, ha bár a Miami az esélyes, szerintem a Bulls fog bejutni a rájátszásba. Nem tudom az előbb kinek, vagy kit szólítottam először, de mindegy, maradjunk akkor ennél a sorrendnél, Tibi.
Én azt mondom, hogy ha Butler lesz, és miért ne lenne, azért bízunk abba, hogy nem véletlenül tudta végigjátszani a mérkőzést, akkor egyszerűen a Miami az meg fogja folytani a Bulls, és rutinból abszolválni fogja ezt a kört. És hát ezért is szurkolok, mert velük a playoffba elképesztően jó meccseket éltünk meg az utóbbi jó pár éve, és most is hiszek abból, hogy ez a keret ez képes bárkinek a dolgát megnehezíteni. Plusz hát azok a szakmai finomságok, amit ugye most éjszaka láthattunk, amikor én is azt gondoltam, hogy itt nem, hogy 48 percen keresztül lesz zóna, hanem most már egy playoffon keresztül zóna lesz. Én tényleg nagyon kevés ilyen mérkőzést láttam eddig, amikor valaki ennyit zónázik, ennyire speciálisan és ennyire jól. Úgyhogy a Miami-nak szurkolók nagyon, és szerintem ők fognak bejutni, és fognak nagy meglepetéseket okozni idén is. Ha Butler nincs, mert tényleg kimutatja majd az Emery, hogy van valami olyan sérülése, amivel most még tudott játszani, mert ugye meleg volt az ízület, az izom, és tudta folytatni a játékot, akkor meg teljesen mindegy, hogy ki jut be, sajnos ezt kell, hogy mondjam, és akkor azt mondom, hogy oké, ha nincsen Butler, akkor bejuthat a Bulls, de gyakorlatilag ott abba sok köszönet nem lesz szurkolói szemmel sem.
Zoli?
Én ezért Butler nélkül is esélyesebbnek tartom a Heatet. Ebben az esetben szerintem Highsmith kezdene, hogy limitálja Kobe White-ot, de nyilván akkor azért ez egy majdnem 50-50, majdnem pénzfeldobás, mert hát azért ez az offense Butler nélkül az nagyon kemény lenne, tehát nem tudom, hogy 100 pontot bele tudna tenni a közösbe. De a Bulls-nál is ugye nagy kérdés, hogy tud-e játszani Caruso, szóval hogyha nem játszik Butler, akkor ilyen 53% szerintem a Heatnek az esélye, hogyha játszik Butler, akkor azért ilyen 60-65, szóval én azért Heat továbbjutást várok így is, úgy is, de Butler nélkül lehet ez egy nagyon-nagyon szoros meccs.
A kis elemzésemben a mérkőzésről, amit a Miami és a Philly játszott, kitértem külön erre a zónára. Tibi, neked ezzel kapcsolatban, hogyha bármi mondani valód lenne, akkor ha már most egy edzővel beszélgethetünk, akkor mondd már el. Én ugye egyszerűen csak azt láttam, hogy gyakorlatilag körbevették Embiidet, hogy a zóna arról épült, hogy még Messi ellen láttam fociban ilyen védekezést, amikor Messit öten körbevették a középpályán, de hogy nagyjából így tudtam ezt lefesteni, de azt én is éreztem, hogy nagyon speciális szabályok szerint történt ez a zóna, és azt is nehéz volt belőni, hogy ez most 1-2-2, vagy ez egy 3-2, vagy ez pontosan micsoda, csak azt láttam, hogy a sarkokat üresen hagyták.
Igen, ugye a 3-2, meg az 1-2-2 zónak az sok esetben nincs olyan orbitálisan nagy különbség, inkább ilyen elvi különbség, hogy mennyire toljuk fel ugye a középső embert, mennyire presszeljük a labdást, és hogy mennyire legyünk agresszívak széleken. De itt nem is erről szólt az egész, hanem tényleg arról, amit te mondtál, hogy Embiidet limitálni akarták. El akarták venni azt, hogy ISO-ba pontokat tudjon szerezni, és hát ezt nagyon szépen megcsinálták, és ugye milyen ironikus az, hogy Embiid ugye 2-3 pontossal, vagy Embiid 2-3 pontosa is kellett, hogy megfordítsa ugye a Fili az eredményt. Elképesztően tetszett ez a mérkőzés, és nagyon nehéz szakmailag most így megítélni, hiszen ugye ez most hajnalban volt, és azóta egy pár órát aludtunk, és nyilván én is egy kicsit szurkolói szemmel néztem, hiszen ugye nagy Miami drukker vagyok, keleten Miami a kedvenc csapatom. Inkább azt tetszett, hogy a Miami megint megtalálta azt a védekezést, és azokat a line-upokat, amikkel egy mismatchet teljesen el tudott tüntetni, hiszen mondjuk ki az Embiid mismatch gyakorlatilag eltűnt. Az, hogy mégse tudták megnyerni a mérkőzést, hát igen, az a támadó játékuknak köszönhető, és főleg a végjátékban nem tetszett az, hogy mennyire tanástalanok voltak. Ugye Hírónak a híróboljaival volt, hogy a mennybe volt, hogy a pokolba voltak, és Jimmy Butlertől hiányoltam azt a Play of Jimmy Butler üzemmódot, amit tavaly előtt és azelőtt már megszoktunk, abból semmit nem láttunk, és Adebayo volt még nekem támadásban a csalódás, hiszen ugye az utóbbi időben elkezdett triplázni, és várható volt, hogy lesz neki területe, hogy Embiid is be fog róla húzódni. Nem vagyok most benne biztos, de azt hiszem az elején egyetlen egyet megnézett, és onnantól fogva csak az irányító játékra koncentrált, csak arra, hogy fentről osztogasson, hogy a szokásos split action és handoff játékokat játsszák. Úgyhogy nekem a Miami egy icipicit talán támadásban nagyobb csalódás volt, mint vártam volna, nem vártam tőlük nagy csodát, viszont a vereség ellenére a védekezés az fantasztikus, és hát ezért szeretném őket a play-offba látni, mert ha valaki ki tud egy jobb ellenfél ellen találni olyan dolgot, amivel limitálni tudja a talent különbséget, az abszolút a Miami Heat és Spolstra.
Beszéljünk akkor a Clippers és a Dallas párharcáról. Az is a nyugati 4. és 5. helyezett párharca, azt hiszem vasárnap indul, és az első gondolatom, amikor ezzel a párharccal foglalkoztam, az az, hogy mivel Kawhiról még mindig semmilyen hírt nem kaptunk, és mindig ez van, amikor Kawhi megsérül, hogy róla soha nem tudunk semmit, éppen ezért egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy látjuk a szériában. De most abból fogok kiindulni, hogy látjuk a szériában, de ha az első meccsen nincs ott, akkor én nem fogom magamba könyvelni azt, hogy oké, akkor Kawhi sérült, csak már megint nem tudjuk. És akkor majd megint nyáron derül ki, hogy volt egy műtétje. 2 hónappal később, mert ugye Kawhinál ez van egyszerűen, akármilyen csapatban van mellesleg. Na mindegy, tehát hogy emiatt egyébként nehéz megítélni ezt a szériát, de ha mondjuk van Kawhi, és elfogadható 90%-os szinten van Kawhi, akkor is nagy problémám az, hogy nem igazán látom azt, hogy ez a Clippers 100%-os állapotban van, és nem is kifejezetten Lenardra gondolok, hanem arra, amit itt a szezon végefele produkáltak, egy nagyon durván kifáradt csapatot láttunk, és nekik nyilván nagyon jót tesz a pihenés, amit most megkapnak, de nem vagyok abban biztos, hogy amit az első 2 meccsen láttunk, mondjuk kép, és mondjuk egy-egyre állnak a csapatok, tegyük fel, azt, hogyha 7 meccsig vagy 6 meccsig húzódik a párharc, a végén is látni fogjuk a Clippers-től. Már abban se vagyok biztos, hogy a Clippers végigbírja ezt a párharcot. Így dobnám át a szót akkor először neked, Zoli.
Egy szerény 969 szavas jegyzetet csináltam a Clippers Maps párharcra, úgyhogy nyilvánvalóan nem fogom tudni elmondani az összes gondolatomat ezzel kapcsolatban. A jegyzet egyik része igen az, hogy, és ezt fel is tettem egy ilyen kérdést, de ez igazából nem kérdés. A Clippers egyértelműen egy öreg és sérülékeny csapat. Emellett egy nagyon jó csapat is tudnak lenni, tehát azzal, hogy azt mondom, hogy öregek és sérülékenyek, nem feltétlenül írom le őket még teljesen a párharcra. Meghallgattam a Lockton Mavs podcastet most, ami a 40 perces volt, és abban meghívták szakértőnek a Locked On Clippers, ugye ez Locked On nevű csapat, podcast hálózat, szinte minden csapatnak van egy ilyen podja, és a Clippers szakértőjük egészen hihetetlen, tehát a legapróbb rezdülésekről, kontextusokról is így beszámolt, hogy mi miért volt a szezon során, és ezeket is ugye kigyűjtöttem, nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak. De ő is alapvetően arra konszenzusra jutott, hogy ez igazából egy öreg és sérülékeny csapat, egy nagyon jó csapat is, de merőben más, mint a 2020-as, 2021-es gárdák, majd erről is beszélgetünk, és kibontjuk egy kicsit. Szóval nagyon-nagyon más előjelei vannak ennek a párharcnak, és akkor nyilván alig várom, hogy belemenjünk majd a részletekbe.
Okay, én akkor úgy kezdeném a részletekbe való belemenést, hogy Tibi, te egyrészt a Dallas a másik kedvenc csapatod, nyilván aktívan és nagyon figyeled te is őket, és nyilván ezzel Zoli is így van, és más legelárulhatom, hogy én is, ugye nagyon kedvelem Lukát és a Dallast is. Az elmúlt hónap azért több volt, mint egy ilyen meglepetésszerű kifutás, nem kamu volt, úgy érzem. Úgy érzem, hogy a Dallasnak a védekezése egy közepes szintre felfejlődött, azzal, hogy megjött a méret és az atletikus képesség, és végre elkezdték Geffordot használni, és emellett pedig támadásban, jelen pillanatban talán a legjobb csapat a ligában. Szóval azért emellett nem nagy dolog azt mondani, hogy a Dallas mostani forma szerint azért esélyesebb ebben a párharcban.
Ezzel egyet kell értenem, ugye a csere után van egy olyan időszak, amikor ezt a csere által hozott játékosokat be kell optimalizálni a rendszerbe, és ilyen közhelyes szó az, hogy össze kell szokni, de attól még ez igaz. És ugye amikor mi itt okoskodunk a headsettel a fülünkbe a monitor előtt, hogy Gafford mennyire jó fit Doncichhoz, és hogy milyen elképesztően jó kis páros lehetnek ezek, és Doncsicsnak mennyire megkönnyíteni az életét, és milyen spacinget tud ez a pick and roll csinálni a shootereknek, akkor még ha ez igaz is, akkor is idő kell, hogy ez az egész összeálljon, és hát ez annyira összeállt, hogy ugye Geffordnál meglepődtünk, amikor dobás hagyott ki, még hogyha az adobás az általában egy ADM zsákolás volt, vagy egy putback zsákolás volt, de tényleg voltak olyan streakjei, hogy nem tudott dobást hibázni, illetve megkapták ugye védekezésbe azt a játékost, aki az újonc Lively mellett tudja folyamatosan védeni a gyűrűt, aki nem akar több lenni annál, mint ami viszont azt tökéletesen megcsinálja, és még hogyha nem is elit shooterekkel van Doncic és Irving körbevéve, és nem elit 3&D játékosokkal, de ezek a játékosok kellően jók ahhoz, hogy ez a rendszer, ez NBA szinten is top eredményre predesztinálja őket. Úgyhogy nagyon furcsa, mert hogyha mondjuk egy 3 hónappal ezelőtt beszéltünk volna a Dallas Clippersről, hogy úristen ez összejött a playoffba, akkor nem gondoltam volna, hogy azt fogom mondani, amit most mondok, hogy elképesztően csalódott lennék, hogyha ezt a Clippers nem tudnánk megverni. És nem azért, mert lenézem a Clippers, hiszen pont az van, amit az előbb Zoli is elmondott, hogy egy elképesztően tehetséges csapat top talent játékosokkal, de egy picit öregednek, nagyon-nagyon a kérdőjel bennük, ugye a Kawhi a legnagyobb kérdő, hogy játszik egyáltalán. Ha játszik, akkor egy 6-7 meccses sorozatterhelés hogy fognak bírni, illetve hogy tudnak-e olyan dolgokat változtatni párharcon belül, amik kellenek, hogy egy párharcot megnyer, mert a Dallasnál egy dolog biztos, hogy a támadójáték az működni fog. Ez szinte garantált.
Bocsa, odáig mennék, hogy bár mind a két csapatnak vannak védekezésben is erősségei, de mivel a Dallas gyűrűt védeni tud igazából jól, és a Clippers nem támadja a gyűrűt, és vannak tűrhető védői a Dallasnak, Exumra gondolva, vagy PJ Washingtonra, de nem jó védők, mind a kettő valamire jó, de egyik se George meg Kawhi limitálására, ezért fordítva is, ha megnézed, akkor abszolút George-on kívül, tehát pont George és Kawhi az a két védő, akit rá fogsz rakni majd Irvingre, meg Doncicra, hiszen kínodban, hiszen nem tudod rárakni, nem tudom én... A többiek közül szerintem senkit talán Terence ment, de ez nem egy életbiztosítás. Én azt gondolom, hogy ez a párharc, ez egy sokpontos párharc lesz. Tehát itt lesz olyan meccs, ahol mindkét csapat eléri a 120 pontot bőven, pedig a playoffra azért nem ezt várjuk. Tehát a playoffra vissza szokott esni rendesen az offensive rating, de én úgy gondolom, hogy mind a két csapatnak vannak erősségei védekezésben, de egyik se tudja igazán kihasználni a másikkal szemben. Zoli?
Beszéljünk egy picit arról, hogy mik a legfőbb különbségek ugye a 20-21-es csapathoz képest mind a két oldalon. A Clippersnél kulcs az, hogy lényegesen kevesebb a wingvédő. Ahogy mondtad, ez szinte biztosan arra kényszeríti majd Kawhit és PG-t, hogy ők vállalják fel egyszerűen ezeket a feladatokat, ami sokszor igen Irving és Luka levédése is lesz. És egyébként a Clippersnek, hogyha megnézzük a szezonbeli ívét védekezésben, azokban a hónapokban, amikor nekik nagyon-nagyon jól ment a védekezés, akkor mind Kawhi, mind pedig Paul George nagyobb feladatokat vállalt be védekezésben. És a szezon második felére ez teljes mértékben átfordult, ugye főleg most már Terence Mann-t rakták rá a legjobb periméter játékosra az ellenfélnél, és egyre kisebb és kisebb szerepeket vállalt el Kawhi és Paul George is védekezésben. Ennek részben nyilván az egészség is oka volt, de részben talán az, hogy egyszerűen érzékelték, hogy muszáj lesz elkezdeni már a szezon az alapszakasz közben pihentetni, és az egyszerűen nem fog menni, hogy végig nyomják és megnyerik nyugatot, ahogy egy ponton kinézett ez a dolog. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dimenzió lesz. Megfordít egy picit ugye, hogy ki lehet a PO, a Point of Attack védő ugye a Mavericksnél. Josh Green-t megpróbálták idén két szakaszban is a Mavericksnél, de egyszerűen nem volt ebben olyan jó, mint Derrick Jones Jr., aki annak ellenére egyébként, hogy szerintem jóval könnyebb, mint Green, azért agresszívebb, lábbal egyértelműen sokkal-sokkal gyorsabb és atletikusabb, és valahogy jobban navigálta a screeneket is, és hogyan lesznek a matchupok, majd arról beszélgessünk egy kicsit, szerintem valószínűleg DJJ, tehát Derrick Jones Jr. kezd Hardenem, és Lukát vagy ott hagyod Paul George-on, aki azért már nem feltétlenül az a védelem megbontó játékos ma, főleg catch and shootból operál, abban viszont abszolút ugye elit. A másik dolog pedig, hogy ki fogja Kawhit, szerintem az egyértelmű, hogy PG Washington. És
az egyetlen olyan játékosból, aki elég mozgékony és elég erős egyszerre, hogy egyáltalán esélye legyen.
Így van, és ma már Kawhi egyébként főleg úgy operál a festékben, hogy nem elsősorban a sebességet használja, hanem a fizikumát. Tehát belögdösi a védőjét, és ebből a 10-15 láb távolságra lévő jumperekkel operál, de abból minden fajtát be tud dobni. Tehát turnaround, a válla felett, lepördülés, akár alulról, pincérrel nagyon jó lábmunkája is van. Tehát ezekből kinyírja gyakorlatilag az ellenfeleket, és ebből a szempontból egyértelműen az egyik legjobb megoldás szerintem a jelenlegi Mavs keretből legalábbis ugye PG Washington. Megnéztem a 21-es és a 20-as párharcnak az összefoglalóit is egyébként. Volt olyan, képzeljétek el, hogy Seth Curry próbálta fogni Kawhit, volt, hogy Brunson próbálta, meg volt olyan, hogy Josh Richardson, és persze Maxit egy csomót rárakták, akit nyilván imádunk, de valljuk be, hogy azért mindent elmond az akkori Mavsről, hogy időnként ilyen opciókhoz kellett folyamodni, amikor megpróbálták Kawhit levédeni. Tehát itt is teljesen más lesz a szituáció.
Azért én lélekbe felkészítenék minden Dallas Druckert, hogy Maxi Kleber most is pályára kerül majd, és most is fogja majd Kawhi Leonardot, ezt garantálom, mert a második legjobb opció még mindig ő, illetve biztos vagyok benne, hogy a Clippers, mert hogy ugye a Dallasnál vannak tényleg gyenge védők, és a Clippers ezért pick and roll-okkal fog operálni, mert mind a hárman tudnak pick and roll-t indítani, és itt nagyobb szerepe lesz Gaffordnak, tehát például a Kokáért szerintem Gaffordot többször rá fogják cserélni ezekre a játékosokra, és ő szerintem nem rossz opció. Viszont a nehézség az, hogy amikor mondjuk egy Doncsicsot rácserélsz, nem tudom én, Hardenre. Doncsicsnak ott esélye nincs lábon. Még akkor is, hogyha Hardent én most már nagyjából hagynám betörni, mert annyira rossz lett a gyűrű közeli befejezése. Vagy mondjuk, hogyha egy Irvinget rácserélnek Kawhira. Tehát akkor ott azért komoly problémába ütközik a Mavs, és ekkor nyilvánvalóan kell majd időnként duplázni, főleg harmadik, negyedik negyedekben. Ezért mondom azt, hogy itt a Dallas sem tudja levédeni a Clippers-t. Tehát én szerintem itt ki tudja túldobni a másikat. Verseny lesz azért nem a Bulls Atlanta szintjén, tehát nyilvánvalóan ennél sokkal jobb játékosok, és sokkal intelligensebb védők, de nem lepődnék meg, hogyha többször nagyon sok pontot látnánk ebben a párharcban.
Itt Hardenhez szerintem fontos hozzátenni, hogy egyértelműen a legjobb pick and roll játékos ugye CP óta a Clippersnél, és úgy egyébként is minden idők egyik legjobb pick and roll játékosa. Viszont ma már tényleg az a játékos, aki nem annyira robbanékony, így biztosan fog majd persze problémát okozni a Irvingnek, akinél lényegesen nehezebb Lukánál, akinél meg ugye azért még ma is gyorsabb, bár már szerintem egyébként a sebességkülönbség messze nem olyan, mint régen lett volna. Ugye Hardenről ne felejtsük el, hogy ő átzsákolt embereket a peak évei alatt, tehát egészen brutális atléta volt. Na annak azért, ha nem is a nyoma sincs ma már meg, de sokkal-sokkal lassabb, mint régen volt. Egyébként nála az lehet a kulcs, és ez egy jó taktika lehet. Ő nem is nagyon vállalja el már ezeket a flótereket, viszont ahogy mondtad Gábor, a gyűrű közeli befejezésekben nem olyan jó. Tehát őt is, és egyébként a Clippers-t úgy teljes mértékben le kell kergetni a tripla vonalon túlról, ugyanis egyetlen játékosuk van, aki nagyon jól támadja meg ezeket a kirolnásokat, az pedig Norman Powell. Rajta kívül nem igazán tudja senki úgy igazán megtámadni jól a kirohanásokat, viszont ugye a negyedik legjobb triplázó csapata a Clippers, tehát az egyik taktika az az, hogy le kell őket kergetni majd a tripla vonalról, a másik pedig az, hogy Harden ellen is, mint ugye PO a védő, nagyon agresszíven ki kell menni rá, betöréseket kell, és a gyűrűnél várni a Gaffornak, vagy Lively-nak, vagy akár Maxinak. Dropot onnantól kezdve játszani, nyilván egy nem teljes dropot, de ami relatíve gyorsan vissza tud lépni, és azt mondani Hardennek, hogy figyelj, tudom, hogy utálod, de dobd el ezeket a midrange-öket. Mert ebben egyébként Harden még a D'Antoni és a Moriból ére előtt tök jó volt. Tehát neki nagyon jó keze volt. Be tudta dobni a flótereket, a midrange-t is, de ugye gyakorlatilag teljesen eltűnt az elmúlt, most már nem tudom, 10 évben ez a játékából, és ez is egy taktika lehet a Mavericksnek, amit majd megpróbálnak játszani.
Igen, ennek se látom igazán a sikerességét. Szóval, Tibi, szerinted mi lehet még faktor ebbe a párharcba, hogy így lezárjuk az elmérkedésünket?
Hát, még arra, amit mondtál visszatérve, csak egy gondolat erejéig, hogy nem kell szerintem a Dallasnak megfogni a Clippers-t, hogy ezt a párharcot megnyerjék, elég tényleg valamennyire limitálni, hiszen nyilván itt nem lehet ezeket a játékosokat ezzel a védősorral teljesen leszedni, viszont azzal, hogy van egy Gaffordunk a palánk alatt, és azzal, hogy van 2-3 olyan védünk, akiknek nincsen más feladat, csak védekezni, a sokkal nagyobb előny, mint a túloldalt, ahol Kawhinak és George-nak nem csak előjátékba, hanem hátuljátékba is ember felettit kell hozni, és az ember feletti is kevés lesz, hiszen Doncsicsot Kawhi sem fogja meg. Akármennyire egészséges, ha most kiderül, hogy pihentették, és az egész, nem tudom, egy szíjjáték, és most kirobbanó formába jön, akkor is Max lassítani tudja, és egy picit szerintem most már George-ra is igaz, hogy ő se fogja Irvinget leradírozni a pályáról. Ezeket így egybe vesszük, akkor nem igazán látom azt, hogy egy hétmeccses sorozatban a Clippers hol tudja, nem tudom, a Dallast megverni. És hát igazi kulcs a Dallasnak a triplázása lesz, hiszen Doncsicsot duplázni kell előbb-utóbb, de inkább...
Szeretnék rá csatlakozni, bocs, csak fejezben gondolatot, igen.
Hogy ugye Doncsicsot láttuk az alapszakaszban is, hogy muszáj duplázni. Teljesen mindegy, jelenleg a ligába kifogja Doncsicsot, őt duplázni kell. Ha nem duplázod, akkor ő egyedül tud dobni 50-60 pontot, és egyedül győzelemre tudja vezetni a csapatát. És attól, hogy a Dallasban egyébként vannak nem rossz triplázók, attól még én egy picit ettől félek, hogy azért a triplázásunk, illetve a triplázóink inkonzisztensek, és ez okozhat esetleg komoly problémát, hogyha a scoringot azért nem tudjuk hozni, mert egyszerűen olyan napokat fogunk ki, ahol csak 32-3%-kal találunk be, és az viszont azért kevés lehet.
Teljesen egyetértek, szerintem a Dallas ez ettől az egy dologtól félhet igazán, mert akkor ez az offense nem tud, mit tudom én, 120 pontot dobni, csak 105-110-et, amivel playoff párharcot, meg playoff meccset lehetne nyerni, ha valamennyire meg tudnák fogni a Clippers, de mondom, én ebbe se hiszek. Viszont a másik kulcs, amit itt kimondtál, az az, hogy a hetedik meccsig, meg hatodik meccsig, és én is ezzel kezdtem. Tehát, hogy lehetséges, hogy az első két meccsen a Clippers tűnik jobbnak, és ez még semmit nem jelent a párharc hát lezárása szempontjából. Szóval azért itt nekem, mivel melyik offenszbe bízok meg jobban, a Dallaséban, és itt mégis ez számít ebben a speciális párharcban jobban, ezért lesz esélyesebb összességében a Dallas. Zoli?
Szerintem kulcs dolog, és még itt az utolsó ilyen matchup kérdésként beszéltünk erről, hogy hogyan maradhat Zubac a pályán, ugyanis az idei Clippers védekezésnek teljes mértékben a meghatározója Zubac. Meglepően és alulértékelten jó a pick and roll ellen egyébként idén, és amikor ugye ő kiesett sérüléssel, és utána, amikor vissza is tért, nem volt már olyan, és ezzel párhuzamosan ugye nem tudták, és nem is akarták szerintem egyébként azt a megnövekedett terhet Kawhi és Paul George, ugye, ahogy mondtam, magukra venni védekezésbe, mert az azt jelentette volna, hogy még ennél is kevesebb esély lett volna arra, hogy egészségesen érkezzenek bele a play-offba. Szóval teljesen széthullott a Clippers védekezés az utóbbi két hónapban 29-ek. És ennek egy része biztos, hogy azt élnek, hogy azt mondták, hogy figyelj, egyszerűen nem tudunk pályán mindkét oldalán hajtani, elengedjük a top 3 helyet, a negyedik meg lesz, azért annyira nem leszünk rosszak, és a playoffban majd védekeznie kell mindenkinek. És ugye Lou alapvetően egy totálisan switch heavy játékot játszott normál esetben, és például a 21-es párharcban az első két meccs totál erre ment rá, hogy Zubacnak azt mondta, hogy figyelj, nem érdekel, váltasz, és kimész Doncsicsra, és Doncsics szétszivatta. És még mindig switch heavy ugye a Clippers védekezése, de azt kell itt majd jól megválasztaniuk, hogy hogyan váltsanak 1-4-ig, és egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy Zubac is kimenjen. Zubacra dropot kell játszatni, és lehet az egy ilyen show drop, tehát hogy kijön, nagy elánne a Zubac, de egyből megy is vissza. Ezt abszolút meg lehet csinálni, de az, hogy ő kivált Irvingre vagy Lukára, az öngyilkosság, és ezt már az első meccsen sem szabad csinálni, és akkor lehet szerintem, hogy igazán esély a Clippersnek, ha Kawhi és Paul George igenis nem elváltják magukat, hanem bevállalják, be kell vállalniuk az Irving-Doncic matchupot, egyszerűen maximálisat kell nyújtani a védekezésbe, ha képesek rá, mert ha nem, akkor egyszerűen nem látom azt, hogy hogyan tudna ez a Clippers váltani, mert nincs alternatíva, tehát a small ballnak vége. Nincsenek wingvédők már, nincsen egy Batum, nincsen az a játékos, aki jól dobó magas, ez az archetípus rendszeresen problémákat okoz a Mavericksnek, nincsen már Marcus Morris, nincsenek egyszerűen olyan játékosok ebben a garnitúrában, akik ezzel tudnak segíteni. És még egy érdekes dolog van, ezt majd figyeljétek, hogy van egy elég Clippers szurkolók számára is sokat fikázott ilyen csere mintája ugye idén Lúnak. Azt csinálja, hogy, és majd erre tényleg figyeljünk, hogy hajlandó eltérni ettől, hogy Harden és George gyakorlatilag végigjátszak a második és a negyedik negyedeket, és emiatt ugye sok meccsen előfordult az, hogy Kawhinak a negyedik negyedbe 5-6 perc van hátra a meccsből, és még nincsen rádobása. Ugye így próbálta megmondani azt, és itt Westbrook is ugye játszik, hogy Westbrook Kawhival van fent sokat, és Hardent és Paul George-ot lehozza előbb Lou, hogy ők majd ugye mennek vissza, és akkor végigjátszak ugye a második és a negyedik negyedeket. Na ez is érdekes lesz, mert Westbrookot szerintem nem játszhatod annyit, mint az alapszakaszban. Ezt úgy lehetne esetleg megtartani, hogy még picit módosítod is, hogy Kawhi 2 perccel mondjuk előbb jön be a negyedik negyedben, és teljesen végigjátsza ő is az első negyedet. Tehát ezzel lehet játszani, csak itt meg felmerül a kérdés, hogy tudod-e most 40 percesztetni Kawhit, mert ugye ez azt jelenti, hogy így meg lenne neki kb. 40 perc játékidő, és valamennyire megmaradni ez a csere minta is, és én ezt sem tudom elképzelni, hogy működjön. Összességében esélyesebbnek látom a Dallas, szerintem 6 meccsen tovább fognak menni, kivéve, hogyha Kawhi egészséges, és bevállalják ezt a védekezést, és Paul George-gyal is mennek, és széthajtják magukat, mit mondom, most nem látok előre, viszont ha egyébként ez megtörténik, én meg akkor a Clippers hosszú távú esélyt nem látom jónak, mert ezt nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy a Clippers ezt végigcsinálja 3-4 párhazba. Tehát a Mavericks ellen működhet, de hogyan lesz ez recept arra, hogy ők idén tényleg contenderek legyenek. Tehát a hosszú távú esélyekben nem hiszek akkor sem, hogyha ezt első párhazba meg tudják csinálni a Mavericks ellen.
Igen, ezek tényleg a Clippers problémái. A 6 meccsel egyetértek, most tök jó lett volna mást mondani, szerintem is 2-4 lesz ez, mert abban viszont hiszek, hogy az első pár mérkőzésen a Clippers magasabb teljesítményre képes, sőt ugye azért ennek a talent maximuma, a Clippers csapatának a talent maximuma az iszonyatosan, az nagyon magasan van. Ettől függetlenül ugye, amit említettél, és már én is említettem egy pár adással ezelőtt, hogy ők már nem tudnak szerkezetet váltani, tehát ők vagy ez, vagy ebbe halnak bele, és én azt gondolom, hogy a végén inkább ebbe halnak bele. Szóval
igen, és még egy dolog, bocsi, zárszanok, hogy én azt nem látom feltétlenül, hogy Harden biztosan legyilkol egy Irving vagy Doncic egyéni meccsapot. Én nem látom ki benne, vagy nem látom benne ezt feltétlenül ma már. Biztos, hogy lesz egy olyan meccs egyébként, ahol rohadt jó lesz Harden, egy vagy két olyan meccs. Én azt nem tudom elképzelni, hogy 6-7 meccsen ő kifejezetten jól játszon, de majd meglátjuk.
Én igazából Paul George-ról sokkal jobban el tudom képzelni, hogy 6-7 meccsen jól játszom, mert abszolút nincs olyan védő, aki tudja őt fogni a Mavs-nél. Tehát ilyen szempontból az lesz a Mavs-nek a legnehezebb védekezésében, hogyha még Paul George is labdát is kezel pick-and-rollozik.
Őt kell majd, nem, szerintem pont őt le kell kergetni a tripla vonalról egyértelműen. Tehát Paul George-nak az a,
menjen
az
be.
A kevésbé. Abszolút.
Igen. Tibi, te mit tippelsz?
Én is 4-2 tippelek, de nyilván, amit ti is mondtatok, hogy amikor a legjobb támadójátékosoknak törni kell a blokkot negyedeken, meccseken keresztül, és védekezésben is maximumot kell nyújtani, akkor ott azért lehetnek komoly problémák. Ugye nem véletlenül vannak a mai top roszterekbe vévő specialista játékosok, akik a kuli munkát elvégzik. Én se igazán látom azt, hogy George és Kawhi védekezésbe 100%-ot tud nyújtani, és mellette olyan offenzívát tud generálni, ami elég lehet ahhoz, hogy ezt a párharcot megnyerjék, illetve hát ugye teoretikusan beszéltünk, hiszen nem tudjuk, mi van Kawhival, úgyhogy 4-2 tippelek, de hogyha esetleg kiderül, hogy Kawhi nincs, akkor én azon sem lepődnék meg, hogyha mondjuk ez egy 4-1 lenne, és Hardennél is egyet kell értenem Zolival, hogy nincs előttem, hogy Harden olyan elképesztő meccse problémákat fog majd okozni akár Doncicnak, akár Irvingnek, mert már a tavalyi playoffba is ugye minden második meccsen hozott nagyot, idén meg ezt se látom benne, más szisztemben is játszanak, úgyhogy lesz egy olyan meccs, ahol elborul az agya, és ahol esetleg tényleg dobni fog 6 darab 3 pontos, meg tudja támadni a gyűrűt, de nem félek ettől a Hardentől már igazán, úgyhogy nagyon-nagyon csalódott lennék, hogyha a Dallas nem jutna tovább, és szerintem a 4-2 az egy kellően korrekt választ tőlem, nem merek 4-1-et bemondani, 4-2.
Ami igazából 2-4, de értjük, hogy mire gondolsz. Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt voltál velünk, és a playoffban nyilván még hívunk.
Ja, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát igen, remélem, hogy többet is fogunk néha aludni, de hát a play-in egy ilyen időszak, amikor az ember fennmarad, mert meghatározó ugye a folytatás szempontjából. Sziasztok!
Én is nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Tibi. Nagyon izgalmas párharcoknak nézünk elébe. És ez a Mavericks is egyébként lehet egy ilyen. Tehát én lehet, hogy egy picit jobb védekezés várok a Mavericks-től, mint amit Gábor vár, és egyébként egy kicsit jobb védekezés várok a Clippers-től is. Úgyhogy meglátjuk. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Na, én is köszönöm szépen, Zoli, neked is, hogy itt voltál, és kedves hallgatók, még szombaton ki akarunk jönni a teljes beharangozóval, tehát még az első meccs előtt meg tudjátok majd hallgatni, hogy minden egyes párharcról mit gondolunk, meg addigra lesz még két újabb búcsunk, úgyhogy az valami maratoni brutális nagy adás lesz. Minden esetre remélem, hogy tetszett ez is, és örülök, hogy velünk tartotok ilyen sokan. A legjobbakat, pacsi, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.